Sziasztok, üdvözlünk benneteket! Ez itt a Vezes Csapat Rádió első adása a 2024-es szezonban. Itt vagyunk Baka Gáborral és Kovács Olivérrel. Én Fehér Patrik vagyok. És hát szó szerint a kapujában vagyunk az új Forma 1-es évadnak, hiszen két nap múlva ilyenkor már túl leszünk két szabad edzésen is a Bahreini nagydíj hétvégéből. Lesz miről beszélünk a következő kb. Egy órában, kicsit visszarázunk benneteket is, meg talán magunkat is a Forma 1 vérkeringésébe. Még, ahogy mondtam, belemelegedünk itt a szezonba, meg a csapatrádiózásba ismét, szóval valamilyen technikai problémát észleltek, érzékeltek, nyugodtan írjatok, azt is, ha jó az adás. Amúgy meg úgy megyünk tovább, ahogy már a velünk tartó korábbi nézők és hallgatók megszokhatták, ezúttal is párbeszédre hívunk benneteket, hiszen műsorunk interaktív. Megint várjuk az adások mellett YouTube-ban élőben a hozzászólásokat, kérdéseket. Másfél pedig szavazhattok is, ma például arra vagyunk kíváncsiak, ami adásunk cím és kiállíthatja meg a Verstappen hengert 2024-ben. Vágjunk bele, srácok, de van egy kérdésem hozzátok, meg a nézőkhöz is egyébként, hogy annyi minden történt itt a Forma 1-es téli szünetben, de mégsem volt igazi pályaakció. Hogy enyhítettétek a hiányatokat?
Nem tudom, én az igazat megvalva a tavalyi hosszú idény után úgy, ahogy megvoltam F1 nélkül. Aztán voltak terveim, hogy például megnéztem volna a Ferrari filmet, de még nem jutottam el odáig. A Drive to Survive-on meg gondolkodtam, de az elmúlt idények alapján annyira nem éreztem sürgetést, hogy most azonnal megnézzem, úgyhogy hát gyakorlatilag nálam annyiban merült ki az F1-jel való kapcsolat, hogy ugye minden héten írtam néhány hírt róla. De ti azért kicsit többet is kaptatok F1-ből ennél.
Mindenek előtt én is szeretnék boldog és izgalmas Forma 1-ben gazdag új évet kívánni a jelenlévő nézőtek és hallgatóknak. Igen, Gábor itt már tett egy enyhe utalást, én viszont annyit még hozzátennék, hogy hogyan nem enyhítettem a hiányt. Egy biztos, nem állítottam be a teret lomcsengő hangjának a holland himnuszt, amiből a kiélezett verseny reményében azért remélem, hogy idén nem fogunk annyit hallani, de ami biztos, hogy idén alig, ha lesz hiányérzetünk december második hetére, ugyanis rekordhosszúságú 24 futam áll előttünk.
Na, de idén... nem mondtad, mit csináltál télen, hát mondjad.
Hát én próbáltam kipihenni az előző 22 futamot, és fölkészülni az előttünk álló 24-es versenyfutása, ugyanis nagyon dinamikus ez az idei szezon menete, ugye visszatér a kínai nagydíj, valószínűleg is Imolát sem fogja újra elmosni az első, úgyhogy most talán összejött a rekordszámú verseny.
Azért tényleg nem unatkoztunk, de hogyha nem térsz, akkor hát, majd rátérek én.
Hát nem unatkoztunk kétségkívül, hát akkor lelövöm én a poént, hogy megejtettünk egy idő előtti látogatást Bécsben a Forma 1 kiállítás helyszínén. Én azt mondom, hogy nekem mindenképpen egy pozitív élmény volt, amit ott láttunk meg úgy maga az egész nap is. De talán nem mondok hatalmas meglepetést azzal, hogyha azt mondom, hogy a leginkább megérintő vagy megragadó látvány az Romain Grosjeannak a megégett háza volt. Ugye a francia versenyző a 2020-as Bahreini nagydíjon szenvedett óriási balesetet, amiben gyakorlatilag egy tűzgolyóvá vált az autó, és szinte csodálva határos, hogy karcolásokkal és egy-két égési sérüléssel megúszta azt a becsapódást, mert ugye az autó állapotát elnézve való igaz a félcipőjét nem találtuk meg benne, de ugye az autó állapotát elnézve, hogy még a Gloria és milyen viharvert állapotban volt, valóságos csoda, hogy abból úgymond ennyi bajjal ki lehetett szállni.
Igen, ott ugye együtt voltunk Olivérrel, és itt láthatottuk is az egy pillanatképet arról, hogy erről cikk is született a vezes.hu per Forma 1 oldalon. Igen, együtt megjártuk Bécset, még a premier előtt látogattuk meg ezt a vándor kiállítást, ami még úgy 3,5 hónapig lesz az osztrák fővárosban, ezt javasoljuk nektek is, hogyha tehetitek és van módotok rá, egy Szabó Bence már írja, hogy megnézte például a Brown Jeep-is dokumentumfilm sorozatot. Az is egy jó programötlet volt, illetve én még ugye voltam a Hungaroringen is például, ahol hát megnéztem a romokat, mert hogy gyakorlatilag most tényleg csak elég romos állapotban van a a magyar Forma 1-es versenypálya két alagutat is váltak a célegyenesbe. Szóval ebből a szempontból sem volt egy unalmas téli szünetünk, és reméltük, hogy meg reméljük, hogy olvastatok bennünket, és hogy tudtunk nektek friss, színes és izgalmas tartalmat hozni, de hát maga a Forma 1 teljes világa is szolgáltatott bőven beszéd témát, hát csak gyorsan pörgessük át, azt mondom nektek, hogy mi minden volt, kezdve már a decemberi hírekkel, melyek arról szóltak, hogy Toto és Suzy Wolff összejátszik a Mercedes és a Forma 1 vezetésében. Az FIA is indított egy gyors, annál kínosabban végződő vizsgálatot, mert hogy elég hamar kiderült, hogy amúgy itt szó sincs ilyenről, és inkább csak ilyen FIA-féle erőfitoktatás volt. Aztán jött az első nagy hidegzuhany, Günther Steiner távozott a Haas éléről.
Kérdés, hogy kinek volt az hidegzuhany. Hát leginkább, szerintem leginkább a Netflix kedvelő rajongókat érintette rendkívül értékenyen, mert így a szórakoztató értéke érezhetően csökkenni fog a sorozatnak, illetve a ház is talán az egyik legnagyobb értékét veszítette, ha már ez a szó úgyis elő fog kerülni később.
Gábor, akartál valamit mondani?
Én csak azt akartam kérdezni, hogy most így végrohanjunk, hogy mik is történtek, vagy most beszéljük át inkább őket?
Beszélhetünk most is, persze.
Jó, akkor szerintem beszéljünk azért erről a Wolff családot érintő ügyről.
Nyugodtan.
Ugyan ez volt a legrégebben, de alig hiszem, hogy ez ennyivel le van tudva, és nem kimondottam Wolffék szempontjából, hanem azért, mert az FIA elnök, Mohamed Bin Sulaym, és a Forma 1 ugye már jó egy éve gyakorlatilag nyílt háborúban van egymással, különböző nyilatkozatokban nagyon-nagyon nem értenek egyet. Sulaym szeretné bővíteni a Forma 1-et, és arról beszél, hogy kevesebb futam kellene talán, a Forma 1-et bővíteni, úgy értem, hogy a mezőnyt, ő mindenképp szeretne új csapatot látni, amit a mostaniak nem akarnak, és az F1 vezetése sem, és azt erre majd látunk is példát kicsit később.
Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy pont ennek volt később példája, már januári fejlemény, hogy az Andretti Forma 1-es jelentkezését elutasították.
Szóval bőven van köztük ellentét, és nem is látszódik ezt feloldódni, az viszont szóval valószínűleg simán ez is a hatalmi harc része volt, hogy az F1 vezetését általában mindig elég komolyan támogató, minden nyilatkozatában támogató Wolffék kaptak egy ilyet a nyakukba, de hát akkora volt a felháborodás, és gyakorlatilag példátlan dolog történt abban a tekintetben, hogy minden csapat, a Mercedes csapat is adott ki közleményt, de minden más csapat gyakorlatilag ugyanazzal a szöveggel megjelent, és ezeket az összejátszási vádakat komolyan, legszigorúbban visszautasító közleményeket jelentetett meg gyakorlatilag egyszerre, szóval hogy nagyon komolyan kiálltak Wolffék mellett, és hanvába is volt ez a dolog, két nappal később, hogy az FIA kiadott egy közleményt, hogy miután átgondolták meg, megnézték a Forma 1-nek a saját belső szabályzatát, biztosítottnak látják, hogy a Forma 1-es Wolff és az FIA-nál a női versenyzési részleget vezető Suzy Wolff nem játszanak össze, szóval az FIA-tól nem szivárogtat a feleség a...
Mármint bocsánat, az F1-től, mert ugye a Suzy Wolff az F1 Academy-nél fontos ember.
De korábban, ne felejtjük.
Igen, korábban igen.
Szóval az FIA-nál dolgozott, és ugye az egész egy sajtóhírre alapult, ott vetették föl, hogy mi van, ha
igen.
Otthon a hitvesi ágyban FIA-s titkokat suttog a férjének
álmában.
Volt versenyzőnő, na mindegy, ez nagyon gyorsan besült, de ez egy fejezete volt ennek a hatalmi arcnak, és nagyon valószínű, hogy idén is látunk még többet, hiszen volt már egy újabb fejezete azóta, és idén is lesz még néhány ilyen összecsapás. Aztán, hogy ki tud felülkerekedni, azt meglátjuk, de a Forma 1 eléggé azt csinálja, amit akar, úgy tűnik. És akkor szerintem mehetünk is tovább, ha
a Netflix rémálmához nekem nincs sok hozzáfűzni való, ugye Günther Steiner és a Haas kapcsolata megszakadt, ami alapvetően úgy nyilatkozott, még maga a Steiner is, hogy hát a szerződés eddig tartott, és nem hosszabbította meg. Igaz, hogy utána azért nem két szép szóval küldt el Gene Haas névadó tulajdonos melege véghajlatra a a német-olasz szakembert, de hát véget ért a kapcsolat, jött helyette Komatsu Ayao, a japán
Házon
szakik.
belül oldották meg a pótlást.
Igen, hát tényleg csak itt most egy színes karaktert veszít a Forma 1, de nem sokáig
hát
amúgy, mert hogy visszajön,
részben így van.
Visszajön tévés szakértőnek Németországba, azt hiszem.
A német RTL nézői élvezhetik a sziporka fergetegeit.
Ami, ami...
7 vagy 8 utamon idén.
Igen, másik érdekesség még a részünetről, ami egyébként engem a legkevésbé sem tudott így megbolygatni, titeket annál inkább szerintem, azok a csapatnév mizériák voltak, ugye itt hozhatjuk az RB-t és a Kickzaubert is, engem, már Oliver látom, hogy fogja a fejét, engem őszintén nem tud érdekelni, hogy hogy hívják a csapatokat, lehet, hogy furcsa az identitásuk ezzel, hogy most szponzorokról kapják a valós nevüket is, mert ugye láttuk korábban is, hogy, hogy bekerül a névadó szponzor, ott van például az Aston Martin Aramco, hogyha a hivatalos nevet nézzük, de csak hogy ugye mindig az volt, hogy volt egy olyan brand, akár egy automárka, akár egy energiétal, akikhez úgy tényleg stabilan és hosszú távon lehetett kötni, de
igen.
Most ez eltűnt, és hogy, hogy ez talán nektek egy kicsit jobban megbolygatta a lelkivilágotokat.
Nekem annyira nem, igazából ez azért érdekes, inkább, és mondjuk ki, hogy, hogy miről van szó, ugye az eddigi Alfa Tauriból lett Visa Cash App RB,
vagy Racing Bulls,
és az Alfa Romeo-ból a 93 óta Zauberként létező, az elmúlt években Alfa Romeo néven futó svájci csapatból pedig Stake F1 Team, az autó pedig Kickzauber, maga a modell Kickzauber C44-es, szóval igazából ez furán hathat, hogy, hogy tényleg már ilyen reklámújság lett belőlük, vagy nem is tudom, minek nevezzem, de ez azt jelenti, hogy igazából most jól megy a Forma 1 szekere. Egyrészt meg akarnak jelenni a szponzorok, ami mindenképp jó jel, másrészt pedig a csapatoknál is rájöttek, hogy, hogy na, végre, tényleg a költségplafonnak köszönhetően azért itt lehet hasznot szerezni, és mivel a Forma 1 népszerű, jönnek is a szponzorok, úgyhogy miért ne? Úgyhogy jön csak a szponzor, aztán még nyereségünk is van, nem az, hogy hatalmas veszteséggel zárja szinte minden csapat, mint a költségplafon előtti időkben, úgyhogy miért ne? Egyébként meg, ahogy a teszt közvetítésekben láthattuk, meg a különböző nemzetközi szakoldalakon, szaksajtóban is elég gyorsan letisztult, hogy RB vagy Racing Bulls lesz a Visa Cash App csapat, és simán szerintem Zauberként fogjuk emlegetni a...
Még a Kik Zauber se vészes szerintem amúgy, mert ugye az a hivatal, ha tényleg mindent úgy nézzünk, hogy hivatalos, akkor meg így keretben, hogy mi jelenik meg a Form 1-es közvetítésben, az a Kik Zauber lesz.
Ja, igen, a Kiknek a logóját is használták ott az információs oszlopon a teszten, szóval meg lehet ezt szokni, meg szerintem nem is kell különösen nagyon szokni. Szóval egy RB-t azért meg bírunk jegyezni, a Zaubernek szerintem úgy Zaubernek fogjuk mondani. Alapvetően, mit is akartam még erről, még egy dolgot, de nem tudom.
Oliverben van fájdalom.
Roppant engedékenyek vagytok, én azt mondom.
De tehát, miért?
Nekem ez az egészen tényleg csak annyi a problémám, hogy semmi stabilitás nincs az egészben. Tehát ez a klasszikusan, ez a pénzbeszél kutyaugott helyzete, és hogyha gondolnak egyet, mit tudom én, egy év múlva, két év múlva, akkor jövőre már Hello Kitty Racing néven fog szükni.
Nem ez volt a Forma 1-ben, amióta hangsúlyosan jelen vannak a hirdetők. Gondoljunk csak...
De azt én értem, de
könyörgöm. Tehát... 2005-től 2008-ig volt ugye Jordan, Midland, Spiker, Force India.
Igen. Jó, ott legalább ennyi tulajdonos váltás is volt körülbelül, tehát...
De ez nem számít.
Ez azért nem kézenfekvő példa, mert az, ami jobban megvékülnék, hogyha lenne egy állandó csapatnév, és akkor előtte, mögötte, mint az említett Aston Martin esetében, mert az, hogy névadó szponzorok vannak a formáiban, az nem újdonság. Az, hogy most a legtöbb csapatnak van, az szintén nem meglepő, főleg annak tudatában, hogy a tél folyamán az is kiderült, hogy a jogbirtokos Liberty Media a világ legnagyobb, legértékesebb sportszervezetévé nőtte ki magát, olyan millió-billió dolláros anyagi mércével, ami mögött a nullákat forintosítóit egész este írogathatnánk a képernyőre gyakorlatilag. Engem tényleg csak ez zavar, hogy ebben semmi stabilitás is.
Oliver,
logika, semmi stabilitás, tehát ez...
Na jó, de Oliver, egyelőre ott tartunk, hogy most váltottak. Előtte 4 évig Alfa Tauri volt az Alfa Tauri, 5 évig...
Az is vicces volt. Tehát...
5 évig Alfa Romeo az Alfa Romeo, szóval
ez most egy dolgot...
a váltás majd, hogyha a szezon közepén a vizakesebb, mit tudom, hogy Mastercard Lola lesz. Hogy mondjak valami vicceset azoknak, akik értik.
Igen, 90.
Akkor ráborogni, de hogyha most így maradnak továbbra is 4-5 évig, akkor stabilitás. Hát valamikor váltani kell, nem maradhat örökre, akkor ma is Minardi lenne a mostani vizakesebb Red Racing Bulls.
Szóval... Gábor, a 90-es évek...
Ez megint csak azért rossz példa, mert az...
Oliver, hadd mondjak valamit.
Minardit eladták.
Oliver, egy pillanat. A 90-es évekre visszatérve én is olyan példát akartam volna mondani. Szerintem a nézőink lehet, hogy még jobban otthon is vannak ebbe, főleg akik nézték a 90-es évek magyar futballját, hogy az NB1-ben mennyi pont ugyanilyen csapatnévváltás volt a 90-es években, amint a magyar első osztályú labdarúgó bajnokságban, mint amit most esetleg látunk a két csapat esetében, amikor a Diósgyőri Balaton FC, ami Siófokról helyezte át egyik évből a másikba, hasonló történések miatt a székhelyét is, és ez egy jogtulajdonos volt, de például ott volt az évente váltottak csapatot, de olyan lehetetlen márkák jöttek be, mint a ruhamárka S. Oliver, a Parmalat FC, ami ugye a székesfehérvári labdarúgó csapat, ami futott már videóton, meg mindenféle néven, évről évre, de, és ez nem csak olyan névadó szponzorság volt, hogy úgy bejött melléjük, hanem hogy így jelentek meg a közvetítésbe is, és nagy neves klubok adták el a nevüket pénzért. Szerintem ebben, és ez tényleg, amit Gábor is mondott, hogy ez mindig is a sport része volt, és nem csak egy sport, hanem gyakorlatilag minden sport, amit forintosítani lehet.
Hát nem tudom, ne haragudj is, hogy ezt mondom, de azért az NBA, a magyar NB1 és az F1 között van pár árnyalatni különbség, mind színvonalban, mind pénzmozgásban.
De a lényeg az ugyanaz.
Gyakorlatilag mindenben.
Lényeg az ugyanaz, a szórakoztatás és a pénz.
Na, tehát azért a Forma 1 nem egy kerületi fociliga, tehát, és teszem hozzá, ennyire a testvériségeszté is minden héten más nével állhatna elő. Tehát...
Én mondok valami mást, itt szerintem ugorjuk a neveken túl, az RB kapcsán azért annyit megjegyeznék, hogy nem csak a festése és a neve látszik változni a csapatnak, ugye a csapat főnök is cserélődött, a kezdetek óta a szolgáló Franz Tost távozott, és Laurent Mekies lett az új csapatfőnök.
A Ferrari-tól érkezve.
Igen, meg az FIA-nál is volt ugye versenyigazgató helyettes. Mindegy, a lényeg az, hogy és valaha eredetileg is dolgozott a Minardinál és a Toro Rossónál, szóval gyakorlatilag...
Adatért.
Így van, de az érdekesebb, hogy ő nyilván a sport szempontból, meg műszaki szempontból eligazgatja a csapatot, de ott van ez a Peter Bayer nevű CEO, aki az egészet céges főnökként irányítja, aki arról beszélt itt tél folyamán, hogy a csapatot igyekszik saját lábára állítani olyan szempontból, hogy elválik mostantól nem lesz a Red Bull fiók csapata, zárójelben jegyzem meg, azért vicces, mert igazából most újra lehető legtöbb alkatrészt vették át a nagy csapattól, de hogy nem lesz kimondottan az a pilóta nevelő, aminek eredetileg megalapították ezt a csapatot, amikor elindult 2006-ban, és az utóbbi évekig ez volt a szerepe, hanem hogy majd igyekszünk akár ebbe is besegíteni. Valami ilyen jellegűt nyilatkozott, szóval érdekes lesz nézni, meg mondom, vicces ez az ellentmondás, hogy egyrészt távolodni igyekeznek a nagy csapattól, másrészt viszont a szabályok lehetőségeit kimaxolva minden lehetséges alkatrészt tőlük vettek át. Ami egyébként, mondom, egyelőre szabályos, bár sokaknak nem tetszik, tehát ezt majd az FIA eldönti, hogyha lesz valami hivatalos panasz valaki részéről.
Igen. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan fogják kivitelezni, mert egyelőre a tettek és a szavak egymással ellentétesek, és azért azt tudjuk, hogy az örömlányoknak is nehéz szüzeknek maradniuk, tehát itt is előbb-utóbb el kell dönteni, hogy akkor most a szavak felé megyünk el, vagy a tettek felé. Minden esetre ez leginkább azok számára rossz hír, akik a Forma 1-es bekerülést céloznák meg, ugye a már Red Bull, meg Racing Bulls, meg fene tudja, hogy hívják. Mert Liam Lawson erre egy jó példa, aki ugye az idei évre a tavalyi jól sikerült beugrás ellenére kimaradta a mezőnyből, de elvileg jövőre lehetőséget kaphat.
Szegény annyit nyert azzal a kiváló kis epizóddal, hogy többet vezetheti a szimulátort idén.
Na mi volt még a télen? Hogyha itt ezt kiveséztük, szerintem tovább mehetünk egyre.
Voltak, ugye...
Igen, egy dologra még felhívnám a figyelmet, mert Gábornak most jelent meg tegnap egy remek cikke, a gyakorlatilag egy szezon összefoglaló, és ebben is értekeztél például a sprint szabályváltozásairól.
Ja, igen. Hogy... Hát ez is lesz idén, de...
Amire... Hurrá! Hurrá!
Nézzük végig ezeket a másféle híreket, aztán nézzük meg, hogy épül fel az idény. Akár a naptár már hogyan változott, meg hogy milyen változások lesznek ezen belül a hétvégi bonyolításában, de akkor szerintem nézzük meg, ahogy mondtam, ezeket a nagyobb híreket, és két Steiner menesztésen kívül két ilyen személy jellegű hír volt, vagy három, de kettővel. Kettő, ami nem volt igazi meglepetés, bár kicsit furcsa is volt. Ugye az egyik az, hogy Charles Leclerc hosszabbított a Ferrarival egészen az évtized végéig, 2029-ig. Úgy látszik, hogy neki tényleg mindig nagyon hosszú szerződéseket adnak, hiszen az előző szerződését is úgy kapta, hogy rögtön az első Ferrari szezonja után megkapta 2024-ig az ülést. Másrészt Lando Norrisszal is hosszabbított több évre a McLaren. Ezt hivatalosan nem úgy tudom, nem közölték, hogy pontosan mennyire, de sokan 2028-at sejtenek. Na most, amíg Leclerc-nél talán érthető, mert még bízik abban, vagy amikor aláír, bízott abban, hogy itt ő lesz az első számú pilóta valamikor, meg végre összeáll a csapat. Norrisnál kicsit meglepőbb, mert ugyan tavaly volt egy drasztikus javulás a csapatnál, de én nem tudom, hogy mivel győzték meg arról, hogy mindenképp érdemes ott maradnia, amikor minden mástól függetlenül, és a kicsit későbbi hírtől, óriási hírtől függetlenül lehetett tudni, hogy a következő, az idei szezonban tucatnyi pilótának fut ki a szerződése, és a következő 25-re aztán még néhányaknak, és hogy ezeket a lehetőségeket előre eldobta Norris.
Nekem van erre egy ötletem egyébként, most gondolkoztam ezen csak. Nem tudom, mondhatom-e, vagy akarsz-e még ehhez fűzni. Nekem mögötte az ötlet az igazából egy személy neve, Zac Brown, aki ezt az egészet így mahinálja, és azért az elmúlt években megismerhették, akármi, akár a Forma 1-es mezőny is, hogy ez az amerikai fickóval lehet beszélgetni. Norrisról ugye azért most már lassan mindenki tudja, hogy nem egy kutyaütő, aztán hogyha szorulna a hurok, akkor esetleg Zac Brown is el tudja passzolni egy kis lóvér cserébe egy jobban teljesítő csapathoz, Norris is szívesen megy, de közben amúgy meg miért nem maradhatna ott, amíg úgy nem nyílnak igazán jó lehetőségei, mert most ugye...
Oké, csak nekem mondjuk a 4 év, persze lehet, hogy ez 2+2 év, vagy akármi, nem ismerik a szerződés részleteit, vagy lehet, hogy azért szépen beleíratott a Norris mindenféle eredményklauzulákat, hogyha ez nem teljesül, akkor mehetek. Szóval nem tudjuk, de mondom, nekem kicsit meghökkentő volt maga az időtartam, hogyha elhisszük ezt a 2008-at, de hihetőnek tűnik, mert tényleg a csapat is hosszabb távra beszélt. Na és akkor nyilván...
A nagy hír.
Igen, szóval ennek a nagy hírnek a tükrében érdekes igazából, mint Leclerc, mint Norris hosszabbítása, ugye, ami az, hogy ahelyett, hogy kitöltötte volna 2025-ig a tavaly nyáron aláírt szerződését, Lewis Hamilton úgy döntött, hogy a 2024-es idény után a Ferrarihoz igazol.
Ez amúgy még mindig durva kimondani.
Igen, még tényleg teljesen szürreális, tehát
várjál, Gábor, bocsánat, mit is mondtál, Gábor? Mit írtál a chatbe? Mit fogsz csinálni?
Nem tudom, mert...
Valahol meg akartad szúrni magad? Valami ilyesmit
Nem, nem
írt.
akar, most ne mondj már ilyeneket, nem, nem, biztos nem ezt írtam, de nem tudom, de mindegy, nem akartam elhinni, amikor aznap a bejelentés napjának reggelén, délelőttjén már érkeztek az egyre komolyabbnak tűnő hírek arról, hogy ez komoly, és nem csak a korábbi 100 ilyen pletykának az újrajátszása. Na, nem emlékszem, hogy mit, valamit
Igen.
fogadkoztam, hogy...
Bocsánat, Oliver, hogy közben szúrtam.
Hát igazság szerint ez egy valóban szürreális párosítás, már csak azért is, mert tényleg az a kategóriájú párosítás, amiről hosszú évek óta mindenki beszélt, minden évben előkerült legalább egy ponton, hogy talán keresztezhetik egymást Hamilton és a Ferrari útjai, de már tényleg annyiszor volt emlegetve, hogy amikor január végén előkerült az az értesülés, hogy na megint, én már kapásból csóváltam fel, hogy ez biztosan megint csak a szokásos uborka szezoni unatkozás, egy újságíró fejéből kipattant, de hát, na, így állnak azok, akik farkast kiáltanak, mert aztán, amikor tényleg jön a farkas, akkor nem hiszi el senki. Az, hogy hát igazából rá is térhetünk arra, hogy igazából mit váratunk ettől a készülő házasságtól, Hamilton és a Ferrari, azért azt kell, hogy mondjam, hogy utána ekkora kaliberű bejelentést akkor tett a Ferrari, amikor 2014-ben előbb Raikkonen jött, még Alonso mellé, majd 2015-ben Alonso helyére Vettel.
Igen.
Tehát akkor is ilyen hasonló bombarobbanások előzték meg a híráradatot. Viszont ebben az esetben az a különbség, hogy szerintem azért a két félnek alapjában véve teljesen eltér a mentalitása. Teljesen eltér a mentalitása. A maguk módján mind a ketten, tehát mind a Ferrari, mind pedig Hamilton egy nem csak meghatározó, de radikális szereplője is a Forma 1-nek. És azért nem tudom, hogy a Ferrari egyébként hihetetlenül szigorú és kultusztisztelő, meg hagyománytisztelő mentalitása hogyan fogja elbírni azt adott esetben, hogyha Hamilton kinyitja a száját az első neki nem tesztő tényezőknél. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire lesz majd tolerálható, hogyha elkezd panaszkodni Hamilton, hogy így csináltak az adatot, úgy csináltak az adatot. Tehát amit az elmúlt két évben hallgattunk, hogy gyakorlatilag autóterezési tanácsokat adott a Mercedes egész mérnökbrigádjának.
Én erre úgy tudod, mit válaszolnék? Én mostanában olvastam egyébként pont, ugye ezt egyrészt már lehetett nézni, na ez amúgy pont jöhetett volna témának, hogy én mivel foglalkoztam a télen, olvastam egy Niki Lauda könyvet, amit Morris Hamilton, hát méltán híres és elismert formegyis újságíró írt, de hogy ugye ez a rásba is benne van a hajszagyőzelmét filmben, hogy annak idején azért Lauda is odament a Ferrarihoz, és megmondta azt, hogy hát ez a kocsi egy kalap az, és kezdjetek vele valamit, és figyelj, amikor a győzelmek elkezdenek beszélni, akkor azok beszélnek, hogyha Hamilton győzni fog azzal a mentalitással, amit vissza Ferrarihoz, ami valóban, ahogy mondtad, égés földszinte, ha győzni fog, akkor minden meg lesz neki bocsátva kvázi, már előre, meg utólag, meg minden irányba. Nekem egy dolog volt, meg még mindig az egyébként furcsa itt az egész bejelentés kapcsán, hogy hát ugye az Olaszországból jövő hírek szerint, és eznek nem azok az olasz hírek, amik csak úgy dobáljuk a levegőbe, hanem hogy ahogy a tifózi reagált a bejelentése, és egyébként, hogyha itt vannak a nézők között, akár tifózik, akár semleges nézők, akár más csapatnak szurkolok, hogy ti hogy reagáltatok, az is érdekelne bennünket, legalábbis engem biztosan, hogy állítólag Olaszországban így tök jól fogadták, hogy hú, jön egy nagy kaliberű ember a Ferrarihoz, aki talán felvirágoztatja a csapatot, és mindig ott van az, hogy előtte viszont ő volt az egyik gyűlölt ellenség.
Igen, akik kifütyültek ki.
Hát van, hogy ellenségből lesz a legjobb barát. Ugye, ahogy Gábor, te is említetted, Vettel esete is ott van, de én azért picit az ördög ügyvédjeként megjegyezném, hogy a Hamilton tényleg győzelemre viszi a Ferrari-t, abban azért a Ferrari keze is jócskán benne lesz, hiszen már tavaly is láthattunk javulást a csapat részéről, azt követően, hogy Frederic Vasseur átvette a stafétabotot. Szerintem lényegesen kevesebb olyan baklövés követett el tavaly a csapat, ami miatt a korábbi években hétvégéről hétvégére fogtuk a fejünket, és azért az idei autón is, mintha egyfajta összeszedettség kezdene kirajzolódni.
Amúgy ez, amit még egy pillanatra említettél, ez a Vasseur érkezés, ez is amúgy egy óriási sztori lesz, ez a Last Dance, amit mondanak, hogy ugye Vasseurrel még az alsó kategóriákban igen. dolgozott együtt Hamilton, és most utoljára, kvázi utoljára Hamilton karrierje, Forma 1-es karrierjében újra összejön a páros, akik amúgy akkor mindent vittek. Szóval bocsánat, Gábor.
Igen, én még visszatérnék itt, amit Oliver elkezdett a legelején, de aztán utána nem, szerintem nem lett kiteljesítve, hogy nem csak a versenyzést illet mentalitásban van itt különbség.
Hát a politikai állásfoglalásában.
Igen, pont erre akartam kitérni, hogy ugye a Ferrari ez egy nagyon konzervatív és nagyon olasz csapat, emiatt sokan szidják is meg, sokan ebben látják az egyik rákfenéjét a csapatnak, hogy nagyon olaszok és nagyon hagyományosak, és nem is szeretik vagy hát néha szeretnék, gondolom, hogy egy nyújnak nem mondanának nemet, hogyha jönne, sőt hívták őt Jónélsze, de alapvetően azért nagyon olasz csapat, és megvan ez a majd mi tudjuk, hogy hogyan, meg mi magunk között intézzük a dolgokat. Hamilton viszont ugye, ahogy az elmúlt években láthattuk, nagyon is ilyen társadalmi igazságosságért küzd, meg nagyon progresszív dolgokat próbál hirdetni, és nem tudom, hogy mennyire férez össze a Ferrari-nak a teljesen másfajta imázsával. Na most azt olvastam, hogy John Elkann-nal, az elnökkel, Hamilton rögtön erről is beszélt, hogy ő szeretne ilyen dolgokat a Ferrari-nál is keresztül vinni, meg elterjeszteni, de az egy dolog, hogy az elnök azt mondja neki, hogy Brandon Lewis, akkor ezzel is foglalkozunk, és akkor majd diversifikáljuk a munkaerőt, vagy akármi, vagy...
Hát erre már jött kommentbe is utalásom, úgy...
Hamilton szeretne ilyeneket, de az, hogy az elnök rábólintott, az még nem ugyanaz, mint hogy a Hamilton valódi közvetlen munkatársai, a csapattagok mennyire fogják ezt értékelni, vagy elviselni.
Engedd meg, hogy most közbeszúrják, azért előnyt jelent Vasseur jelenléte.
Igen, az hozzá akartam tenni, hogy igen, nyilván a csapatfőnök, akivel baráti a viszonya, amióta fiatal pilótaként vele dolgozott, segíthet ebben. Meg nem mondom, hogy ebben mindenképp baj lesz, de lehet, hogy búvok patakként lesz valami feszültség, hogyha Hamilton ilyen dolgokat akar rá kényszeríteni, vagy bevezetni a Ferrari-nál, ami lehet, hogy a munkaerő jó részének nem tetszik, meglátjuk majd. De ez lehet egy ilyen lehetséges konfliktus pont.
Itt közben viszont, bocsánat, mond.
Viszont azt megkockáztatom, hogy valószínűleg Hamilton Vasseur mellett fogja befejezni majd a pályafutását, tehát én nem látok benne több csapatváltást, függetlenül attól, hogy most az aktuális szerződése 2026-2027-ig érvényes. Nekem picit olyan sugallata van ennek az átigazolásnak, hogy minden ott kezdődik, ahol egyszer véget is ér. Tehát ugye, ahogy említettétek, Vasseur mellett kezdte Hamilton, amikor 2006-ban megnyerte a GP2-t az ART színeiben, és most így a Ferrari-val szintén Vasseur mellett záratja le ezt a egyébként vitathatatlanul eredményes, minden idők egyik legeredményesebb pályafutását, ugye hét világbajnoki cím, csak úgy, mint Michael Schumacher esetében. De hogy tényleg mennyire lesz, hogy mondjam, harmonikus ez a kapcsolat, erre tényleg csak az idő tud választ adni, mert tényleg nem lehet előre kiszámítani, hogy Hamilton elvárásai milyen fogadtatásban részesülnek majd.
Az a kommentelőink amúgy közben hozzászóltak itt a témához, és inkább az idei szezon boncolgatják itt többen is.
Szerintem ugorjunk is, mert Hamilton azért még ez a Hamilton Ferrari sztori messze van jövőre.
Igen.
Mindesetre azért a kommentekből egy párat szemezgetnék, Ismael Ádám írta, hogy a Mercedes annyira vakon van ebben a szabályrendszerben, hogy nem csodálja egyáltalán Hamilton távozását. Szóval Bence egyébként Oliver korábbi idézetére hivatkozik, amikor Vetterről mondtad, hogy keserédes szakítás lett a vége a Red Bull-lal, és nem gondolja egyébként, hogy Hamiltonnal is más lesz a sztori, szóval lehet, hogy ez is egy keserű év marad még Hamiltonnak itt az utolsó merc is. Nagy István
igen,
pedig...
ez egyébként jóval érdekesebb, hogyan tud együttműködni Hamilton a Mercedes-szel, ahol mindenki tudja róla, hogy köszönöm, nem kérek belőletek többet. Így
teszem hozzá mindezt úgy, hogy az elmúlt évek másról sem szóltak, hogy a Mercedes, Toto Wolff és Hamilton gyakorlatilag körbeudvaroltak egymást, hogy együtt jobban, rosszban, együtt fogják befejezni, stb. És ennek ellenére Hamilton picit átrajzolta itt az elképzeléseket.
Nem is a kommentet, amit szerette volna, csak belebeszéltem.
Ja, Nagy István írta még, hogy ha Hamilton visz kulcs embereket, akkor jó páros lehet a Ferrari-val, mert a pilóta és a csapat.
Hát azért egy tényezőt kifelejtettünk eddig. A Hamilton-Leclerc páros lehetséges viszonya az, ami még érdekes lehet, hiszen azért Leclerc nem az a feltétlenül egyszerű kaliberű versenyző, és azért tudjuk, hogy Hamiltonnak a nem egyszerű kaliberű versenyzőkkel meggyújt már a baja, tehát gondoljunk csak Fernando Alonsóra, Nico Rosbergre, vagy éppen Max Verstappenre. Tehát
szerintem a sorhoz hozzávetjük George Russell-t is.
Hát vagy akár George Russell, hogy itt a tavalyi szezon másik fejében már volt egy-két ilyen pattanó feszültség szikra, és azért én valahol azt prognosztizálom, hogy itt is ki fog alakulni egyfajta rivalizálás, ami akár jót is tehet a Forma 1-nek, tehát így a picit így a 90-es évek hangulatát, vagy akár az őskori ellentéteket is visszahozhatja.
Nem, miért hozzuk magunkat vissza azért 2024-ben, mert tényleg 25 még arrébb van, előtte egy teljes rekordszezont kell végignéznünk, vagy vár ránk, úgyhogy...
És a szezonban még egy érdekességgel megyünk bele, ami még most is a... Hát a mi fejünk felett nem lóg, de van, akinek kvázi tényleg a feje felett lóg a guillotine, azt nézzük. Kérdés, hogy elvágják-e ezt a kötelet, vagy nem?
Kire gondolsz?
Hát... Én megmondom, hogy kire gondolom, de szerintem mindannyian ugyanarra gondolunk, a Red Bull csapatfőnökének a nyakáról van szó. Ugye Christian Horner komoly bajba keveredhetett, nem tudjuk, a részleteket nem ismerjük, és ez egyelőre szerintem így is van jól, de fölmerült, hogy munkahelyen visszaélt a hatalmával, egy női dolgozóval szemben, akár szexuális jellegű visszaélései is lehettek, emiatt ez a Red Bull csapat alkalmazott panaszt tett ellene, és a Red Bullnál, bent a Red Bull Ausztria maga az anya cégnél belső vizsgálatot indítottak Horner viselkedését illetően. Horner ugye mindent visszautasított, azt mondta, hogy semmi nem igaz a vádakból, amiket egyébként mi magunk nem ismerünk pontosan.
Igen.
És ez most már a harmadik hetében tart ez a dolog, és ugye beszélgettünk itt már magunk között erről nem is egyszer az elmúlt időszakban, de ma is például, hogy ami a legfurcsább nekem ebben.
Szerintem beszélhetünk egymás nevében, legalábbis szerintem Oliver is hasonló véleményem van, nem tudom, hogy mondjam, hogy mondod, mondom, hogy az a legfurcsább az egészben, hogy ezek az ügyek manapság feketék vagy fehérek. Vagy van döntés gyorsan, vagy nincs, vagy eltől egyik irányba, vagy másikba.
Vagy olyan eredmény, de gyorsan.
De gyorsan. Igen. És ez nem gyors. És ez itt furcsa.
És most tényleg szögezzük azért le mindannyiunk nevében, hogy nem arról van szó, hogy kicsinyíteni akarjuk a munkai szexuális zaklatást, ha arról volt szó, mert azt is jegyezzük meg, hogy egyelőre nem... Senki nem mondta, hogy ez valóban megtörtént, vagy hát egy valaki mondhatta, aki vádolja Hornet, de nem tudjuk, hogy valóban történt-e ilyen, szóval nem szeretnénk se a vádat, lehetséges vádakat kisebbíteni, de az is furcsa, hogy ilyen sokáig húzódik a dolog, és ugye nagyon sokaknak, nekünk is első ötletünk volt, hogy ez inkább valami hatalmi harc, mert ugye amióta a Dietrich Mateschitz elhunyt 2022 őszén, azóta hallhattuk, hogy a Red Bull új vezetése, nem maga a cég vezetése, igazából sem Hornert, sem az öreg Helmut Markot nem szívleli. Aztán, sőt, arról is hallottunk most decemberben, a szezon vége után, hogy Markonak akár napokon belül távoznia kell, aztán végül vele vele megegyeztek, és marad a helyén, de lehet, hogy Hornet is szeretnék valahogy kipattintani innen, és ezért indult el ez az ügy. Persze, mondom, nem mondjuk azt se, hogy ez valami kohol dolog, de nagyon furcsa, hogy ilyen sokáig húzódik, és a Red Bull imázsának mindenképp árt az is, hogyha ilyen sokáig húzódik, és nincs, hogy mondjam, tisztázódik Horner. Egyrészt Horner így is megbélyegzett ember marad, másrészt a Red Bull meg kicsit tehetetlennek tűnik, vagy olyannak, hogy beugrottak valami hamis vádnak. Jó, rendben kivizsgálták, ez egy dolog, ezt ki is kell, de hogy ilyen sokáig, ha hamis volt, akkor mi tartott eddig rajta. Ha pedig bebizonyosodik, hogy Horner tényleg rosszat csinált, akkor meg milyen fenéért tartogatták 3 hétig még a helyén. Jó, lehet mondani, hogy nyilván ártatlanság vélelme miatt, meg egyébként is készülni kellett a szezonra, de hát a különböző pletykák szerint azért Hornernek, amikor fölmerültek a vádak, még mielőtt kitudódott volna itt a nyilvánosság előtt az ügy, állítólag felajánlották, hogy akkor szépen csöndben távozhat, ő viszont nem akart, szóval semmiképp nem fest jól ez az ügy, és akármi is lesz a végkimenetele, rányomja a bélyegét szerintem az egész Red Bull imázsra. Ha pedig távoznia kell Hornernek, akkor aztán a csapat munkájára is, hiszen azért ténylegesen 2005-től, most már a 20.
év 20. éve
csapatfőnökként végig ő építette fel ezt a csapatot, persze mások nagyon hatható segítségével, de tényleg, szóval a sportág történetének egyik legeredményesebb csapatfőnöke lett, meg mostanra bőven évekkel Toto Wolffot is meghaladva a legrégebb óta szolgáló, szóval biztos nagy csapás lesz, ha távozik. Persze, ha okkal, akkor okkal, szóval akkor távoznia kell, de ettől még sport szempontból a csapat biztos nem jár jól egy ilyen váltással, hogy a szezon kezdet előtt, vagy a szezon kezdetén cserélnek csapatfőnököt.
Az előzódó vizsgálat ilyen valóban főleg az időszűke miatt problematikus, hiszen gyakorlatilag ennek a botránynak az árnyékában kellett az autóbemutatót, az előszezoni teszteket is teljesíteniük, és hát ugye valóban itt vagyunk alig másfél nappal az első szabad edzés előtt, és nyilván meg lehet oldani az esetleges pótlást házon belülről, azért az álmos könyvek szerint ritkán jelent jót az, hogyha egy régóta összetartó és olajozott gépezetet meg kell bolygatni, de abból a szempontból talán az elhúzó időt meg tudom védeni, hogy inkább legyen tényleg alapos és biztos eredménye egy ilyen folyamatnak, mint hogy elhamarkodottan törjenek pászát akár kifejez fölött.
Igen. Ez adható, hogy, persze.
Ahogy Patrik is mondta, hogyha annyira egyértelmű lenne a dolog, akkor ezt gyorsan le lehetett volna zárni. Ez ad
hát neki az a kérdés, hogy ez mennyire egyértelmű, mert...
Hát ez manapság egyértelmű, vagy megtörtént, vagy nem.
De nem úgy értem. Tehát így a legfrissebb kérdések szerint, akár holnap vagy holnap után is kiderült ennek a vizsgálatnak az eredménye, amiben egy 100 oldalas jegyzőkönyv keletkezett. Tehát, hogyha valami annyira egyértelmű, arról ritkán keletkezik 100 oldal. Én erre utalok.
Jó, mondom, az nem baj. Nem baj, hogy alaposan vizsgálják ki, de szerintem ez gyorsabban illett volna megoldani. Szóval mindenki jobban járt volna vele, ha
ez egyértelmű.
Hanem 3 hétig húzzák.
Hát nézd, hogyha le is zárják itt napokon belül, 3 év múlva már úgyse fog róla senki beszélni. Tehát ez csak
hát, most, milyen eredmény
most, lesz. Most érződik soknak azért, mert benne vagyunk a folyamatban. De amint túl leszünk a folyamaton, onnantól kezdve így a idő de előre haladtával a feledés homályába fog merülni.
Engem zavar, meg mit tudom én, újságírókat, vagy akár a Form 1-et követő embereket, hanem azért például a Red Bullhoz 26-ban érkező motorpartnerként érkező Fordot is zavarja a dolog, mert a Ford, hát nyilvánvalóan ők maguk szivárogtatták ki, hogy a nagy közönség előtt is nyomást helyezzenek a Red Bullra, de küldtek egy levelet a Red Bullnak, amiben átláthatóságot és gyors befejezést kértek, és eléggé keményen fogalmaztak ahhoz képest, hogy gyakorlatilag együttműködésre készülnek. Úgyhogy ez emiatt is hátrányos. De talán nem túlzás azt mondani, hogy a Ford most mossa kezeit, és akár készül a kihátrálásra, hogy oké, mi mondtuk, hogy ebből egyáltalán nem kérünk meg, hogy a bizonyos értékekben nincs alkú, és hogyha azok nem érvényesülnek, akkor mi megyünk. Gyakorlatilag belengedték, hogy akkor kiszállunk, hogyha itt valami komoly botrány lesz, vagy legalábbis nem tájékoztatnak minket rendesen, hogy mi folyik ott a Red Bullnál. Szóval ezért is hátrányos, mert a Ford kiváló kis ürügyet találhat arra, hogy kihátráljon, hogyha akármilyen okból nem szeretnék mégse ezt a partnerséget, ami egyébként ugye emlékeztessük a nézőket, hallgatókat, hogy eléggé csak ilyen matricázás lenne, mert a Red Bull ugye a Honda alapú motorokat gyártja most saját néven, 2026-ra meg tényleg saját erőforrást fejlesztenek, de az is máshonnan érkezett műszaki tudással, tehát a Ford igazából csak névleg jönne.
De attól még egy fontos név, főleg, hogy ugye amerikai, és önmagában az szokott ártani a Formula 1-nek, hogyha ilyen szempontból nem sikerülne sokszínűbbé tenni az egészet, hiszen az elmúlt évek egyik legégetőbb problémája volt egyébként az, hogy relatíve kevés motorgyártó van a bajnokságban. Viszont, hogyha már ennyire értékekről és 2026-ról beszélünk, arra is kitérhetnénk, hogy ha már sokszínűség, a rajtra sem lesz sokszínű, ugyanis az Andretti jelentkezését visszadobták. Gyakorlatilag egy nappal a Hamilton bejelentés előtt, úgyhogy még azt sem gondolnám feltétlenül alaptalanak, hogy ez a Hamilton híráradat okkal történt akkor, amikor. De
micsoda összeesküvés elméletek.
Hát nézd, én nem vagyok alapvetően ezeknek a híve, de nekem ez egy nagyon furcsa egybeesés egyébként, hogy pont még 12 óra sem telt el, már is így elkezdett zörögni arra, hogy akkor jön Hamilton, és akkor már is kevesebbet lehetett beszélni arról, hogy milyen mondos játokokkal dobták vissza az Andretti kérelmét. Ugye az Andretti egy nagyon komoly név, főleg az amerikai versenysportban, Indikárban, de egyéb nemzetközi bajnokságokban is érintettek, beszéljünk be a formuláról, ugye a legutóbbi Formula E világban a kis Andretti pilóta Jake Dennis személyében, tehát a lényeg az, hogy nem egy kutyaütő brigádról van szó, mint azon abszolút niemand neve sincs jelentkezők, akik az elmúlt években megpróbáltak dörömbölni a Forma 1 ajtaján, és ez egy valóban jó lehetőség, lett volna a Forma 1 amerikai terjeszkedési ambícióira nézve, de ennek ellenére nem kértek a második csapatból, mégpedig arra hivatkozva, hogy lehet, hogy az Andretti-nél nem feltétlenül vették tudomásul, hogy két különböző autóra van szükség 2025-re és 2026-ra, holott ez már önmagában egy nyilvánvaló hülyeség, hiszen a szabályváltozások miatt így is mindenkinek új autóval kell készülni a 2026-ra. Ez az egyik része. A másik része az indoklásnak, amit tényleg az agyam ledobta a láncot, hogy a birtokokba került információk alapján nem látják azt, hogy az Andretti jelentős hozzáadott értéket tudna hozni a Forma 1-be. És ez a hozzáadott érték dobogokban, győzelmekben, a satöbbikben nyilvánulna meg. Na már most ennek a kritériumnak a pillanatnyilag a mezőnek a jó része nem felel meg, kezdve a másik amerikai csapattal, a Haas-szal, amelyik tényleg egy helyben toporog, immár 8. éve, amit Günther Steiner menesztése is jól mutat, és ugye ne felejtsük el azt sem, hogy például a Mercedes és a Haas azok között volt, akik eddig sem nagyon szorgalmazták a 11. csapat érkezését, hiszen az nyilvánvalóan azt eredményezte volna, hogy a jogdíjakból származó bevételeket több felé kellene osztani. És akkor az a Haas beszél hozzáadott értékekről, amely tényleg nem tudott egy negyedik helynél meg egy sprintutamos pozíciónál többet felmutatni ebben az időszakban, sőt, most már az egyetlen valamire fogható értéküket, a szórakoztató faktort is elveszítették, az Steinert kirúgták, de számomra én e fölött a kérdés fölött talán még annyira sem tudok napirendet érni, mint a név mizéria körül, tehát
amúgy persze, ez amúgy szerintem tavaly is már bőven téma volt az, hogy a Andretti már bőven kopogtat dörömből egyenesen a Forma 1 ajtaján, és már azért ott látszottak a mozgódások, hogy kik azok, akik szívesen kebükről lennék az amerikaiakat, meg kik, akik ellenállnának.
De nagyon egyszerű a képet, igazából az FIA szeretett
persze,
volna.
Persze, igen, én, a... én, Én
Ez,
ezért,
hogy úgy, ahogy van, nem.
persze, ezért nem is akarnék
Megfogást
erről
találtak.
annyival többet beszélni, mert ez majdnem, hogy egy ilyen nyíltapos pókermeccs volt, aminek most volt az utolsó flopja, és eldőlt. Egy vélemény, ami szerintem tök oké, és vélemény a maga formájában Szabó Bencétől itt a kommentmezőben, hogy ő védelmébe venné a FOM-ot, a Formula One Managementet, hogy ugye szidjuk, például tök jogosan Strollt, hogy a Fiat versenyezteti. Most az Andretti mennyivel jobb, akik kimondták, hogy az egyik pilotájuk fixen amerikai lenne.
Én nem tudom, hogy ez miért
De jó, hát az
jelent.
Albira,
Miért
mit mondjuk?
tehetene kizárólagot? Tehát ez picit olyan, mint hogy az indoklás Lewis Hamilton fogalmazta volna meg, hogy nincs a csapatom, mert ő elég színes bőrű, elég nő, elég férfi.
Nem,
Tehát
itt
az,
hát...
hogy az egyik versenyző a fixen amerikai, abban én nem látok
Jó, de
alapvetően
hogy...
kivetni valót. Hát ugye sokáig a Mercedes és az egyik versenyző fix német volt, sőt volt, hogy mind a kettő, ugye Mihály Schumacher és Nico
Jó, várj egy
Rosberg.
pillanatra, állj meg, csak hogy amiatt, hogy ugye a hozzáadott értéket például ha Stroll esetében mérnénk, itt szerintem arra gondolt Bence a kommentjével, semmi többre ebbe a
Hát
formába.
jó, Strollnak a hozzáadott értéket tavaly is tökéletesen láttuk, Alonso laposra verte.
Szóval itt csak a hozzáadott értékre utalva jött a komment, szerintem ennyire nem kell.
Minden esetre azért eléggé átlátszó volt a Forma 1 érvelése, az érveik többsége mondva csináltnak tűnt, és tudhatjuk, gyakorlatilag Vak is látja, hogy nem akartak újabb csapatot,
Persze.
hogy ne kelljen osztozkodni tovább a pénzen. Aztán ugye még annyit tegyünk hozzá, hogy az Andretti jelezte, hogy hoppá-hoppá, egyrészt nem jött meg az e-mail, nem olvastuk el, meg
Spambe
telefonálás,
volt.
szeretnénk újra találkozót kérni, mert nem láttuk, hogy már lecsúsztunk a megbeszélésről, meg leszögezték, hogy igazából ugye a Forma 1 egyik ellenérve, vagy elutasító érve az volt, hogy az Andretti ugye a Forma 1-ben kötelezően kapott motorral valamelyik motorszállítótól, ebben az esetben nyilván a Renault-tól, mert az szállít legkevesebb csapatnak, csak saját magának, az Alpine-nak, tőlük kapnának motort, és majd valamikor jönne a
Kedinek.
Cadillac, ha minden igaz, és akkor, hogy egyrészt nem dolgoznának jól együtt mondjuk ki a Renault-val, másrészt meg, hogy információkat vihetnének át a leendő motorszállítóhoz. De az Andretti megjelezte, hogy valójában ők csak azért jelezték, hogy 2028-tól jönne a motorszállítóként a Cadillac, mert nem tud, egyszerűen szabályok adta időkeretekben, így kell megjelölni, hogy több évre előre be kell jelölni,
Igen.
mikor jön.
Hát
Úgyhogy
a tisztánlátás érdekében.
igen, szóval, hogy valami olyan fordítottak ellenünk, amit nem tudtak másképp beleírni a
Hát meg
pályázatba, mert
az a baj, hogy amiket így megpróbáltak ellenérvként felhozni ebben a kérdésben, azok gyakorlatilag mind egytől egyik feltételezésen alapulnak. Tehát, hogy mondjam, kézzelfogható, tényszerű szakmai indoklás nem történt.
de
Tehát
mondom,
akár, hogy
ami
veszük.
még tényszerűen is hülyeség, ugye arra hivatkoztak, hogy a pályákon nem férne el egy 11. csapat, nem
Hát
lenne
erre a legrosszabb
egy
példa a tavalyi
garázshely.
szezon, amikor melyik streaming platform, az Apple
Igen, az
forgatta ezt az Apex GP-s filmet, a Hungaroringen is ott volt a stábjuk, már amelyik nem sztrájkolt az a
Meg hát
része.
egy évtizeddel ezelőtt még volt nagyobb a mezőny, úgyhogy
Hát
akkor is el.
24 autó volt a rajtrácson.
Na, térjünk rá arra 10, vagy 10 csapatra és 20
Hát
autóra,
nézd!
amelyik az idei szezonban vesz részt. Ugye azért már lement egy 3 napos előző szezoni teszt, és már...
Bocsánat, én még annyit hozzátennék, hogy ha már összeesküvés, én még azt sem tartanám kizártnak, hogy ez megint csak egy olyan kérdés volt, amiben az FIA átmondott, hogy ugye ők alkalmasak találtak az Andretti-t arra, hogy érkezzenek a FOM meg a Forma 1, csak azért is B-t, hogy ők meg nem.
Hát igen, erre utaltam is, hogy ez a hatalmi harcoknak egy következő fejezete volt a Wolf ügy után, meg jönnek még szerintem idén is hasonlók. De tényleg nézzük meg azért, hogy
Nézzük,
mit látunk, vagy kiket
nézzük.
látunk idén, meg hogy milyen formában vannak
Hát
ebben.
egy biztos, hogy a Haas elkönyvelte az idei első és véletlen egyetlen elsőséget, mégpedig a megtett körök számát illetően, ugye 441 körrel ők zárták a legproduktívabban, ahogy teszik, ezt a 3 napos gyakorlás félét. Már hogyha ebben az értelemben számít bár itt a mennyiség, mert pillanatnyilag a VF24-es konstrukciót egy helyen látják a mezőny végén, így az előzetes becslések alapján. Ami izgalmasabb kérdés lehet véleményem szerint, hogy ugye a Red Bull. Tehát ugye megérkezett az RB20-as, Horner ügy ide vagy oda, és egy olyan koncepcióval próbálkoznak, amiben a Mercedes bicskája beletört. Annak idején, ugye ez a ZeroPod oldaldoboz nélküli elképzelés, és az eddigi adatok alapján az látszik, hogy a konstrukció a Red Bullnál működőképes. Mert hogy még hogyha nem is az összes tesztapot a Red Bull vitte, azért a bizonyos egykörös adatokból és hosszú etapos adatokból azt lehetett kiszűrni, hogy ide és egyértelmű a Red Bull az a csapat, amelyiket meg kell előzni. Na de melyik lehet az a csapat, amelyik erre képes lehet?
Jöttek már szavazások egyébként, hogy kiállíthatja meg a Verstappen helyet, és szavazatok, bocsánat. Hát egyeduralkodó, ha már lehet két csapatot egyeduralkodónak nevezni, és négy pilótát, akkor a Ferrari és a Mercedes jöhet szóba a szavazóink szerint a masszív 68%-os részarányjal gondolják a nézők, hogy közülük gördíthet valaki legnagyobb eséllyel akadályt Verstappen útjába. Egyébként még az adás elején Lackó kérdezte, hogy nincs olyan, hogy senki olyan opció, mert hogy van azért olyan vélemény is, hogy...
Hát hogy, egyelőre maradjunk optimisták szerintem. Igen, de még ne romboljuk le az összes illúziónkat így a mínusz kettedik napon.
A beállítás, azért azt vehetjük úgy, hogy tényleg az előző év bajnoka, bajnokcsapata és egyéni bajnoka, úgyhogy... Jó, valószínűleg ők nyernek újra, vagy legalábbis ez a alapbeállítás. De ezen kívül, amit visszatérve a tesztre, ugye, amit láthattunk, hogy a legjobb két időt a Ferrari két pilótája hozta. Tegyük hozzá, hogy a hétvégén nem használandó lágyabb keverékeken, szóval amik most a szezonnyitón lesznek, azoknál lágyabb keveréken futott a Carlos Sainz és Charles Leclerc is a két legjobb időt. A Red Bullnál nem is próbálkoztak ezekkel a C4-es Pirellikkel a három nap alatt, úgyhogy ilyen formán mindenképp csalóka, senki ne dőljön be annak, hogy a Ferrari-t láttuk a teszt végén az élen. Most nyilván mi magunk sem, egyikünk sem Forma 1-es mérnök, úgyhogy ezeket nem tudjuk, de itt a...
Hát meg ugye az összes asszins állunk, tehát kérdés, hogy ők mit olvastak ki ezekből a szimulációkból.
Inkább én azt mondanám, hogy amit nálunk okosabbak, hozzáértők szakemberek olvastak ki, az, hogy a Ferrari egykörös tempóban...
Nagyjából ugyanott van, mint eddig.
Hát olyan 0,4-re lehet jó esetben a Red Bulltól.
Hát persze, de ez is pályafüggő, meg
viszont,
nagyon sok.
Viszont a hosszabb etapokat illetően biztató jel lehet az, hogy talán kevésbé ette a gumikat, mint a korábbi években. Tehát, hogy az aerodinamikai változtatásokat sikerült úgy megejteni, hogy a gumikopás lényegesen kedvezőbb legyen, mert valóban ez volt az egyik legnagyobb Achilles sarka a Ferrarinak az elmúlt 1-2-3 évben, hogy hiába voltak jók, hiába voltak gyorsak, egyszerűen a futamon azért fogytak el, mert elfogyott alattuk a gumi.
Igen.
És egyébként, hogyha az új autóról beszélünk, a Mercedesnél is biztató jelek vannak. Ugyan a végső tempójuk valószínűleg még a Ferrari-é mögött van valahol, de a pilóták meg a csapatnál arról beszéltek, hogy na, végre egy autó,
aminek van oldaldoboza.
Oldaldoboza, de hogy kiszámítható.
Igen, hát ugye az előző két év...
Helyben van, és egyben van az egész autó, ami jó alapot jelentett arra, hogy idén tudjanak ráépítkezni, nem úgy, mint az elmúlt két szezonban, hogy ide kapunk, oda kapunk. Szezon közben gyakorlatilag teljesen új autót vetünk be, mert annyira nem működött az előző.
Makarantos díjba képviselkedtek a Mercedes konstrukciói, és teszem hozzá, hogy azért nagyon sok olyan fejlesztést eszközölt a Mercedes, ami mindenképpen a kiszállítható viselkedésre irányult, például a felfüggesztésnél is teljesen más megoldást vetettek be, amiket egyszerűen jobban be lehet állítani az adott körülményekhez mérten pályáról pályára. És azért pontosan tudjuk, a Mercedes most egy kulcsfontosságú szezon előtt áll, már csak Hamilton távozása miatt is, hiszen valakivel pótolni kell majd a hétszeres világbajnokot 2025-től.
Szerintem azt most már ugorjuk át, menjünk tovább itt a csapatokra, hogy ugye tavalyi év nagy, vagy kommentet szerettél volna mondani? Vagy?
Nem, pont erre gondoltam volna, hogy mondom tovább, hogyha úgy van, hogy pont a Mercedes-t így, ezért én így a mindenféle nyilván mindenki megírja ilyenkor a saját elemzését és sorrendjét, azért így az összkép a Mercit néha bekeverte, akikre akartál utalni, az Aston Martinnal és a McLarennel egy
igen.
kategóriába, hogy Red Bull, Ferrari és a Merci az Aston és a McLaren együtt.
Megint egy ilyen kis vegyes szélvonalom harc alakult ki ott a közvetlen üldözők között, mint a tavalyi évben, hogy ugye láthattuk azt, hogy hétvégéről hétvégére teljesen más volt az elősorrend a Red Bull mögött, hol a McLaren volt gyorsabb, hol az Aston Martin, hol a Ferrari-nak volt egy jó hétvégé, vagy a Mercedesnek. És hogyha azt teszik, akkor pillanatilag is valami hasonló kép kezd kirajzolódni, ami megint csak csalóka lehet, hogy valószínűleg nem annyira őrületesen gigantikus a Red Bull előnye, mint azt a első tesztnap mutatta, amikor Verstappen 1,1 másodperccel volt gyorsabb. A már említett kalkulációk szerint az egykörös előny ilyen 2-3 tized körül mozogott a hosszabb etapokon, de ez akár ilyen 3-4-5 tized másodperc is lehet ez a különbség. A kérdés csak az, hogy ki lehet mögöttük, mert ugye tavaly az Aston Martin nagyon meggyőzően kezdte az évet, ugye Fernando Alonso egymás után szállította a dobogot, és akkor még úgy tűnt, hogy ő lehet az a pilóta, aki megtörheti ezt a Red Bull hegemóniát, de aztán végül nem ez a spanyol, hanem a másik spanyol pilótának jött ez össze. És ha már Alonso, azért az Aston Martin egyelőre nem mutatja annak a tűzijátéknak a jeleit, mint amit a tavalyi hirtelen előrelépésük. Tehát...
Mi meg talán még aggasztóbb nekik legalábbis, hogy még az Aston Martinnál valamennyire érthető, mert ugye ők magasról indultak és lefelé tartottak, és viszonylag rossz versenyképességgel fejezték be a 2023-as szezont. A McLaren pont az ellenkezőjét csinálta, ugye a szezon második felében rakétaként lőttek ki és értek fel az élmezőnybe. Most viszont a McLaren sem mutatott valami sokat, és a nyilatkozatokból úgy tűnik, hogy egyelőre az nem érzik magukat annyira erősnek, aztán persze minden versenypályán derül majd ki, meg néhány hétvége alatt, mert akármi is történhet, de a McLarent egyébként még műszaki hibák is hátráltatták, azon a teszten, ami egyébként példátlan megbízhatóságot hozott a teljes mezőny tekintetében. És
akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ha már megbízhatóság, a pálya rosszabb állapotban volt, mint a 10 csapat együtt véve.
Igen, ott a csatornak gondok voltak, hogy rángatták fel az autók hát súlyos fényfedeleket.
Igen, vízelvezetőnek a fedelét. Egyébként ugye nem tudom, hogy ti olvastátok-e, de úgy hírlik, hogy az lesz a megoldás, hogy szépen felszedik és bebetonozzák, és lefestik az egészet.
Úgy se fog esni.
Nagyon valószínű, hogy most kibírják ezt a hétvégét égszakadás nélkül.
Bárkrémen ez megoldás, de mit jársz Hollandiában, hogyha ilyen probléma van, merül föl vagy Japánban, tehát azért...
Hát nem jön fel a fedő.
Itt legalább...
Jó, és a vízelvezetésen mi lesz? Arra nincs szükség, amikor amúgy is problémák vannak az esős futamokkal általában.
Itt nincs esős futam.
Na mindegy, szóval tényleg valószínűleg így megoldják most, de a teszten nem jött jól, hogy egy kétszer is több mint egy órát állt a körözés. Igaz, egyébként megoldották, szóval nem veszítettek abszolút értelemben időt, mert utána átrendezték a tesztnek a menetét, de hát nem jó jelez, főleg, hogy pont most ugye a 20. jubileumi versenyére készül Bahrein. Bocsánat, mint mondtad?
Igen, gondolkoztam, számoltam, de ugye volt egy kimaradó év, 11-ben a helyi arab tavasz ott beleszólt a versenyrendezésbe, hogy igen, ez valóban 20. Így számolgattam.
Hát, meg ugye, hogyha szigorúan a 2024-ből kivonjuk a 2004-et, úgyis 20. Tehát ez a minden értelemben 20.
Tény, hogy volt egy Sahiri nagy díj is a külső körön.
Jó, szerintem most lenne...
Persze, egy csapatot emelnék még ki. Hát nem éppen azért, mert olyan remekül villogtak, hanem inkább azért...
Hagy találjam ki!
Éppen azért, mert mindenki azt mondja, hogy hát ti mit csináltok, hova mentek, és nem előre mennek, hanem hátra. Na tipp?
Alpin.
Így van.
Hát, de várjunk, ez meglepetés?
Most abban a tekintetben nem, hogyha megnézzük, hogy mi történt, aminek jeleit a saját szemünkkel is láttuk tavaly a Magyar Nagydíjon, amikor ez tényleg örökké benne ég a fejembe az a kép, hogy a zöld fal előtt, amin a nagy Hungary felirat volt, hogy ott már Szafnauer ott ült ilyen halálra vált arccal, amikor már valószínűleg tudta, hogy hát neki lehet, hogy ez az utolsó Forma 1-es hétvége, és valóban így volt. Szóval amilyen változások történtek itt az Alpine házatáján, már megint, mert azért ott eléggé szeretnek mozgolódni az emberek, még ha nem is önszántukból. Szóval ez az instabilitás, ez most úgy tűnik, hogy meglátszik az A524 kódjelű versenygép teljesítményén is.
Azt kell mondjam, hogy a korábbi évekhez sem jellemezte valami hihetetlen nagy stabilitást. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy amióta gyári Renault-ként visszatért a csapat 2016-ban, azóta, hogy mondjam, szerintem ők sem tudják eldönteni, hogy merre van az előre és merre van a hátra.
Van egy előre, mondjuk, egyébként.
Teszem hozzá, hogy ugye annak kéne, hogy 5 éves tervet írtak ki arra, hogy hogyan fognak feltörni, visszatérni a sportág csúcsára a Fernando Alonso-i sikeréveket idézve.
Igen.
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy azóta lassan újabb 5 év eltelt, úgyhogy lehetne megint az újabb 5 éves tervet, hogy ez olyan nem fog teljesülni.
A tuti tip megjött, hogy hogyan fog teljesülni. Szabó Bence megírta, hogy engem fognak minden hétvégére elhívni az Alpinhoz, mert én hoztam már nekik szerencsét, úgyhogy itt a hűséges követőink pontosan tudják.
Első évadra visszautalva.
Pontosan tudják, hogy milyen kapcsolat fűz engem az Alpinhoz. Amikor ott vagyok velük, akkor ezért jobban megy nekik a szekér. Úgyhogy csak hívniuk kell. Várom a hívást, a telefonszámot most nem írjuk ki.
Egyébként is ML díjas.
Szerintem nagyjából átbeszéltük, hogy miket láttunk itt a télen, meg az előszezoni teszteken. És ugye már néhányszor említettük, de azért tisztázzuk, mert senkinek nem lehet tudni, vagy képben lenni, hogy ugye a 24 futamos naptárban idén 3 olyan hétvége szerepel, amikor szombaton lesz a nagy díj, és az első kettő, ebből a 3-ból 2 az első kettő, ugye most a szezonnyitó bahreini nagy díj, csütörtökön kezdődnek a szabad edzésekkel a program, kezdődik a program, és utána pénteken már az időmérőt láthatjuk, és szombaton délután magyar idő szerint 4 órakor indul a 4 órakor, jól mondom, azért valaki nézzen utána, de szóval, hogy le nem maradjon senki, hogyha tényleg szeretné látni a szezon kezdetet.
Vasárnap kapcsolgattok, akkor már baj van.
Igen.
Akkor már baj.
Ugyanígy lesz Szaúd-Arábiában és Jiddában, és igazából az egész azért van így, mert a jövő vasárnap indul ez a muszlimoknak a bőti hónapja, ez a
Ramadán.
A Ramadán, és ezért hozták előbbre Szaúd-Arábiát, viszont ahhoz, hogy meg a logisztika miatt meglegyen, meg a két verseny között előírt 7 napos különbség meglegyen, így előbbre tolódott Bahrein is. Szóval aki szeretné nézni a következő 2 hétvégén az F1-et, mindenképp tartsa ezt észben. És
na, még akkor
elején említettük, és szerintem azért mondjuk el, hogy idén, amikor sprint futamok lesznek, akkor is lesz változás, mert ennyit mondtunk róla, de azért tisztázzuk, hogy miről is van szó. A 6 sprint hétvége lesz 2024-ben, és tavalyhoz képest most megint változtak a dolgok, most nem szombatra koncentrálódik a sprint, hanem pénteken egy szabad edzés után jön majd a sprintnek az időmérője. Szombaton lesz még egy szabad edzés.
Nem lesz szabad edzés.
Nem, most már én is összezavarodtam. Szombaton délelőtt jön a maga sprint futam. Szombat délután a vasárnapi nagydíj hagyományos időpontban a vasárnapi nagydíj időmérője, és vasárnap a futam. Szóval, hogyha valaki nagyon rühelte a sprinteket, akkor azért most kapcsolja be a tévét sprint hétvégén is szombaton, mert szombat délután már a rendes időmérőt láthatja.
Tehát picit minden visszatér a régi kerékvágásba.
Kicsit ilyen megszokható.
Már ami az időmérő időpontját illeti, és akkor most a tisztánlátás véget, akkor a bákrányi hétvége az úgy fest, hogy csütörtökön lesz a 2 szabad edzés. Magyar idő szerint 12.30-tól és 16 órától. Pénteken lesz a 3. szabad edzés 13.30-tól, majd az időmérő 17 órától, és akkor a szezonnyitó futam szombaton 16 órától.
Így van. Legfontosabb időpontok, de egyet kihagytál. A csapat rádió, ugye most kedden tartottuk, éppen most február 27-e van, de ugyanúgy minden versenyhétvége után hétfőn 19 órától érkezik idén is. A YouTube csatornáján.
Vagyunk újra.
Igen. Szóval csak a mostani, a különleges időpont ezzel a Caddy-vel, de amúgy mindig hétfőn 19 órakor kerestek bennünket, hogyha előtte futamot láttatok. És hát azt gondolom, hogy akkor mára be is fejeztük, mi nem tartjuk meg ezt a kötelező 7 napos szünetet két csapat rádióadás között, most csak 6 lesz. És akkor a következő időpontunk március 4, 19 óra, ez a YouTube csatorna. Ha tetszett az adás, üssétek a lájkot, a YouTube-on iratkozzatok fel a csatornánkra, nyomjátok a csengőt, kövessetek a Facebook oldalunkat Vezes F1 néven, és olvassatok a friss Form 1-es hírekért a vezes.hu per Form 1 weboldalt. Aztán befejeztük.
Igen, köszönjük a figyelmet mára, és jövünk akkor jövő hétfőn.
Köszönjük, hogy itt voltatok.
Sziasztok! Jó szórakozást minden Form 1 rajongónak!
Sziasztok!